Herzen, so bitte, wenn schon keine Rücken, wenn sie ja von dir den Arm auf ihr lebt, dann werden schnell der Leute, dass sie lang, immer von der Herzen, so bitte, wenn schon keine Rücken,
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban. Tájékoztatta a távirati irodát a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal. A kormányfő Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Melónival, az Olasz Köztársaság miniszterelnökével, valamint találkozik a szuverén máltai lovagrend nagymesterével. Az ukrán-magyar határszakaszon 8758 ember lépett be Magyarországra szombaton. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 24 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Postázták a nemzeti konzultáció kérdőívét, amelynek kitöltésével tiltakozni lehet az adóemelések ellen. Közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára. Szabados Rihárd a közösségi oldalán megosztott videóban az adózást versenyképességi kérdésnek nevezte. Az elmúlt 10 év arról szólt, hogyan csökkentsük az adókat. Jelenleg 9% a társasági adókulcs, és azért vannak most olyan hangok, hogy ezt 25-30%-ra emelnék a nyugat-európai országokhoz hasonlóan, fejtette ki. Hozzátette, a nemzeti konzultáció ívein az 5-ös kérdés szól erről a témáról. Hangsúlyozta, ellenzi az adóemelést, hiszen amiatt romolna a versenyképesség, a termelékenységi versenyben pedig nem tudnának helytállni a vállalkozások, illetve a munkavállalók is sokkal nehezebb helyzetbe kerülnének. Sokáig emlékezni fogunk erre a békemenetre is, mondta az október 23-ai rendezvényről ifjabb Lomnici Zoltán, a Szervező Civil Összefogás Fórum, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány elnöki főtanácsadója, szóvivő az M1 aktuális csatornán. Azzal kapcsolatban, hogy a mobiltelefonok cella információja alapján a Kossuth téri megemlékezésen több mint 80 ezeren vettek részt, a Hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezeren voltak, a szóvivő kijelentette, ez olyan perdöntő adat, amely kiózanító lehet mindenki számára, és egy eldöntendő kérdésként kezelt problémát tesz helyre. Az adatokat a Kormányzati Tájékoztatási Központ közölte pénteken. Ifjabb Lomnici Zoltán azt mondta, boldog, büszke és az előző menetek lendületét mutató tömeg vett részt a békemeneten. Fantasztikusan éreztük magunkat, és sokáig emlékezni fogunk erre a békemenetre is, közölte a főtanácsadó. A Benjamin elnevezésű ciklon viharos széllel vonult át az országon. Pénteken kora délutánig országosan 300 káresetet számoltak fel a tűzoltók, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a távirati irodával. Közleményükben jelezték, a komoly széllökések sok helyen fákat döntöttek az útra, méretes ágakat szakítottak le, és nem egy esetben épületek tetejét rongálták meg. A Hajdú-Bihar vármegyei Derecskén egy 200 négyzetméteres rendezvénysátrat kapott fel a szél, amit a tűzoltók rögzítettek, majd visszabontottak. A rendezvény nagyjából 1500 résztvevőjét biztonságos helyre irányították. A magyar kormány szándéka szerint a vidék nem valaminek a széle, hanem a politika középpontja, mondta az agrárminiszter a zalai Tormaföldén. Nagy István a kilátóval együtt kialakított helyi termelői piac avatásán arról beszélt. A kormány felismerte a termelői piacok óriási jelentőségét. A termelői piac növeli a gazdasági erőt, sok embernek pluszbevételt ad, megélhetést biztosít és erősíti a helyi gazdaságot, egészséges, kiváló minőségű élelmiszert juttat az emberek közelébe, mondta. A 21. században már nem csak a gazdasági, hanem közösségalkotó jelentősége is van a helyi piacnak. Megvan az a varázsa, hogy kialakul a személyes kapcsolat a termelő és a fogyasztó között. A helyi piacok segítik megőrizni a tájfajtákat, a helyi sajátosságokat, jegyezte meg. Végül az időjárásról. Az ország délnyugati felén fokozatosan beborul az ég. Északkeleten még több órás napsütés valószínű. Nagyobb eséllyel a Dunántúl délnyugati felén és a déli határvidéken fordulhat elő esőzápor. A nyugati a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet napközben 10 és 16 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az Októberi Képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Egyház a médiában, Média az egyházban címmel szervez konferenciát 2025. október 27-én hétfőn 14 órától a 25 éves Szent István Rádió és Televízió. Előadást tart Andrónyi Kolos, az MTVA vallási főszerkesztőség, nemzetiségi és külhoni főszerkesztőség vezetője, Sike Gábor az Európa Rádió főszerkesztője, Kuzmányi István a Magyar Kurír és az Újember igazgató főszerkesztője, Szikora József, a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője, és természetesen a házigazda, Szent István Rádió és Televízió is megjelenik. A program helyszíne Eger, a Líceum kápolnája. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatóink. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban a testvérféltékenységről hallhatnak, illetve hasznos tanácsokat ennek kezeléséhez. Vendégünk Sípos Gál Eszter, óvodapszichológus. A 2024. február 20-ai adás ismétlését hallják. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Egy gyermek érkezik, alapvetően is felborítja az addig megszokott rendet, és hogyha már a testvér érkezik a családba, az megint egy újabb változás az egész család életében. Mit okoz a nagyobbik gyermekben a kisebb gyermek érkezése?
Alapvetően nagyon függ attól, hogy hanyadik gyermekről beszélünk. Hiszen azért, hogyha belegondolunk, az első szülött gyermek, hogyha azzal a hírrel értesül, hogy kistestvérrel születik, az egészen más, mint valaki, aki már eleve egy olyan környezetbe születik bele, ahol nem ő az egyetlen gyerek a világon, és nem ő a világ közepe. Alapvetően ezért az a tapasztalat, és persze ezek mindig általánosan megállapítható dolgok, tehát lehetnek kivételek, hogy a másodszülöttek, harmadszülöttek, és még sorolhatnám, ők azért már alkalmazkodóbbak, hiszen ugye eleve már akár az intrauterin életben, tehát hogy a terhesség során is az anyuka már nem úgy hangolódik rá, hiszen közben már ugye el kell látni egy másik gyermeket. Na de ugye azért sok szülőnél szerintem kardinális probléma az, hogyha ugye az első szülött gyerek után jön a kis tesó, és az egy, azért az egy nagyon meghatározó pont az életében. Popper Péter mondta egyszer, azt is szerintem ez nagyon-nagyon jó szemléltető a szülőknek, hogy képzeljék el, ugye javarészt ő hölgyeknek tartott előadást akkor, és azt mondta, hogy asszonyom, képzelje el, hogy a férje egy nap hazaállít egy másik nővel, és azt mondja, hogy ő mostantól velünk fog lakni, és szeretnetek kell egymást, és minden szotár lesz, hát, hogy azért valahol nyilván nem teljesen ugyanaz az érzés, de hogyha empatizálni szeretnénk az első szülött gyermekünkkel, de akár a többiekkel is, akiknek testvér születik, azért ez valóban egy olyan időszak, amit nagyon nagy türelemmel és elfogadással kell kezelnünk, mert hogy nem várhatjuk el tőle azt, hogy azt a határtalan örömet, amit mi érzünk egy ugye kisbaba érkezésekor, azt ő 100%-kal átérezze. De azért ez is nagyon változatos gyerekenként. Ugye attól is függ, hogy hány éves az a kivárja a kis tesót, ugye az a tapasztalat, hogy minél nagyobb a korkülönbség, azért egyre kevesebb a konfliktus, a rivalizálás, egy nagyobb tesó azért jobban megérti, hogy mégis mi zajlik, de azért a leggyakrabban szerintem úgy nagyjából ilyen 2-3 év korkülönbséggel szoktak születni a testvérek, hát akkor még bizony nehéz. Nem biztos, hogy egyébként az első időszakban, tehát azt tudni kell, hogy alapvetően az emberek nagy százalékára jellemző ez a neoténiás hatás, ami most csúnyán hangzik, de hogy alapvetően azt jelenti, hogy ha látunk egy csecsemőt, akkor elgyengülünk. Tehát, hogy akármennyire vagyunk összeszedettek, meg szépen tudunk fogalmazni, meg stb., meg olyan felnőttként tekintünk magukra, meglátunk egy pici babát, akkor egy kicsit ugye mindenki megváltozik, magasabb hangon beszél, van, aki elkezd gügyögni. Na most ez a hatás egyébként a kisgyerekeknél is megvalósul. Tehát, hogy elképzelhető, hogy a legelső időszakban, ha hazavisszük, és azért kislányoknak még inkább előfordul az, hogy óriási imádattal és örömmel fogadja a testvért, és akkor tényleg ugye a szülők szíve azért úgy nagyon tud örülni, és tényleg nagyon megható látvány nézni, ahogy ugye akár egy ilyen kis mini anya szerepbe is helyezheti magát a kislány, és olyan boldogsággal fogadja, és nagyon vicces helyzeteket is szül, mert hogy előfordul, hogy ő is akkor megszoptatja a játékbabáját, és egyéb aranyos játékok, ezeket természetesen nagyon fontos, hogy hagyjuk, és hadd élvezze, és hogy modellezze le a kisvilágában ugyanezeket. Igen ám, csak hogy sok szülő számol be arról, vagy hív fel engem is kétségbe esetten, hogy ők eddig semmilyen jelét nem tapasztalták a testvérféltékenységnek, és most hirtelen minden megváltozott, és harapnak, verekednek, hát ugye van egy döntő pillanat a kisbaba életében, amikor elkezd jobban tudni helyet változtatni, és a 8-12 hónapos kor körül, amikor már minden nagyon érdekli, de ugye még pici és mindenbe beletúr, belenyúl, megfogja, meghúzza, és állandóan a nagy tesót követi, az azért sokkal nehezebb, mint amikor nézik a kishágyból, hogy milyen aranyosan fordul a hátáról a hasára. Tehát, hogy azt is el kell fogadni, hogy ez a különböző életszakaszokban azért egy kicsit máshogyan jön elő, úgyhogy így összefoglalva nagyon változatosan reagálhat a testvér erre, és nagyon fontos, hogy türelmesek tudjunk lenni vele ilyenkor.
Fel tudjuk egyébként készíteni őt már akár a második, harmadik terhesség idején, hogy érkezik a kis tesó. Vannak ilyen bevett mondatok, amivel esetleg rá tudjuk őt készíteni arra, hogy többen leszünk.
Természetesen igen, és nagyon fontos is, tehát, hogy azért az édesanyák a terhesség első időszakában, ami azért jó sok izgalommal, aggodalommal teljes, sokszor azért nem szívesen beszélnek erről. Alapvetően azért érdemes, hogy ha már azért úgy szívhangot hallottak, meg azért úgy biztosabb a dolog, meg olyan biztató a helyzet, akkor érdemes erről beszélni. Sőt, ha nagyobb a gyerek, akkor nem érdemes sokáig húzni, mert hogy akármi is történik, ugye nem jó, hogyha ez a családban titok marad. Tehát, hogy bárhogy is alakul ugye a terhesség azért, hogyha tudnak erről beszélni a már meglévő gyermekkel, akkor azért az neki is könnyebbség, mint hogyha csak azt érzi, hogy valami van, anya változik, anya fura, és hogy nem tud ezzel mit kezdeni, és akár félre is értelmezhető, hogy akkor most ráharagszik, vagy hogy a apával vannak rosszban, vagy bármi, ami így lehet mindenképpen, és ugye ahogy persze azért ugye egyre biztosabbá válik a helyzet, meg ugye egyre láthatóbbá, akkor érdemes sokat beszélgetni erről, és akár már ebben az időszakban is egy pici köteléket, kapcsolatot létrehozni azzal, hogy amik persze nagyon szerintem azért természetesen úgy fakadnak a legtöbb anyukából, hogy megmutatja, mikor mozog a pocakjában. Hogyha mondjuk nagyobb már a gyerek, ilyen 5-6-7 éves, akkor ha az orvos is megengedi, meg van erre lehetőség, akár az ultrahangvizsgálatra is bemehet. Meg hát ugye a gyerekeknek az univerzális nyelve a mese, tehát hogy rengeteg, nagyon-nagyon sok szerencsére gyerek irodalmi mű áll a rendelkezésünkre, amiben azért olyan szépen és egyszerűen és az ő nyelvükön fogalmazzák meg, hogy mennyi változása és milyen változásokkal járhat ez az időszak. Most ebből tényleg rengeteg, tehát hogy nehéz lenne kiemelni egy-kettőt, amit én azt tapasztalom, hogy a szülői visszajelzésekben nagyon szeretnek a Babaróka kis testvére című könyv, ami szerintem a szülők szemmel is kicsit élvezetes, mert pici humorral fűszerezett, nagyon szépek az illusztrációk benne, de Vadadi Andriennek is sok ilyen könyve van, Bartos Erikának, ugye az Anna Peti Gergő sorozat, de alapvetően én azt tudnám javasolni a szülőnek, hogy ilyenkor menjenek el könyvtárba együtt a gyermekkel, mert hogy úgy még érdekesebb, hogyha ő választ ezek közül a könyvek között, tehát hogyha ő mondjuk egy ilyen 10 könyves repertoárt, vagy 5 könyves repertoárt úgy meg tud neki mutatni, hogy na hát ezek úgy érdekesek, akkor abból választhat, és azért vannak olyan gyerekek, akik kicsit tudományosabb érdeklődősűek, és velük egészen nyugodtan az anatómiai részéről is lehet beszélni, vannak nagyon szép rajzok, ugye gyereklexikonokban, hogy mégis hogy helyezkedik el egy baba, és hát ez most valóban, tehát megint tapasztalat, hogy a gyerekek tudnak zavarbejtő kérdéseket feltenni. Például az én fiam azt gondolta, hogy ha a tyúk tolja a tojást, akkor a nők is tolják a gyerekeket, tehát hogy egészen nyugodtan meg lehet mondani. Nem kell titkolózni, hogy ő hogy jön ki, hogy bújik ki, de nyilván azért életkortól függően, tehát már azért egy nagy óvodosnak, kisiskolásnak el lehet mondani, hogy születik igazából, hogyha még úgy erre nem annyira van felkészülve, akkor azért úgy lehet egy kicsit stilizáltabban, szimbolikusan fogalmazni, de hogy nyugodtan bármilyen kérdésre azért úgy a biológiai realitások között érdemes válaszolni. Mondom, tehát a rajzok azok nagyon sokat tudnak segíteni ezekben.
Említetted a kor kérdését. Van egyébként egy optimális korkülönbség a testvérek között, ami mondjuk a pozitív testvérkapcsolat felé erősít, vagy ahogy nőnek, megváltozik?
Hát nehéz lenne erre úgy válaszolni, mert hogy tényleg embere válogatja. Amit viszont el lehet mondani, hogyha kisebb a korkülönbség, akkor az elején valószínűsíthető, hogy nagyobb a rivalizálás, viszont a későbbiekben lehet, hogy nagyobb a kötődés is, hiszen még mondjuk hogyha 2 éves korában szedtek egy testvérre a gyereknek, azért 2 év korkülönbsége azért még nagyon sokszor tudnak hasonló típusú játékokat játszani. Viszont hogyha már úgy hozza az élet, mert azért így is történhet, hogy akár 10 év korkülönbség is van, akkor azért egy nagy tesó számára már egészen más egy pici. Biztos, hogy kapcsolódnak, de a picinek már valahol úgy ilyen határmestjén van a testvér és a kicsit felnőtt, tehát hogy azért a 10 év az nagyon sok. Viszont az is szülhet egyébként nagyon szép testvérkapcsolatokat szerintem, illetve nagyon sokat profitálhat belőle a nagy tesó, hogy ő már egy picit akár be is segíthet a gondozásába a kicsinek. Nyilván egyébként alapvetően mindig érdemes bevenni egy picit a gond, tehát hogy fontos, hogy ő kapjon feladatot a baba körül, akár csak annyit, hogy hozza oda a büfi kendőjét, vagy a pelenkáját, vagy ő tekerje le a kupakot a tápszerűre, vagy bármi ilyen kis bagatell dolog, amit ő meg tud tenni, de ha úgy érzi, érzi, hogy ő a családi körforgásban ugyanúgy szereplő maradt, akkor az sokat segíthet neki abban, hogy ne érezze azt, hogy ő kiszorult, mert hogy a helyére léptek, és nem mellé. Viszont ugye a nagytesónál ennek is azért van egy olyan vékony határa, hogy bízhatunk rá persze feladatokat, de ne felelősséget. Tehát, hogy csak azért, mert ő mondjuk már esetleg képes vigyázni rá, ha szívesen teszi, esetleg felajánlja, akkor persze most egy fél órácskára, vagy amíg ugye az anyuka elmegy hajat mosni, ez egy kardinális kérdés a kismamáknál szülés után, hogy egy kicsit hajat mosni, vagy bármilyen önmagával tudjon foglalkozni, és besegít és szívesen teszi természetesen, de ne tegyük rá azt a felelősséget, hogy kvázi egy miniszülő legyen, és ő is annyit vigyázom, mert hogy közben az ő életében is azért megvan sok minden, iskola, sport, barátok, egyéb is, azért ezt fontos, hogy ne feladatnak érezze, hanem úgy örömnek a testvérrel töltött időt.
Az azonos neműek között vajon nagyobb a rivalizáció, mint a fiú-lány testvér kapcsolatban?
Alapvetően igen. Jó, rátapintottál. A kutatások azt mutatják, hogy igen, tehát aki azonos nemű, úgy jobban, és azért ahogy látjuk, a különböző életszakaszokban is, tehát hogy akár még lehet, hogy óvodában nem is annyira, de egy lánytestvéri kapcsolatban, amikor már ugye egymás ruháját veszik el, meg tehát, hogy azért ott elkezdenek nőiesedni, és erdülnek, változnak, azért ott nehéz lehet, hogy ismerkednek már fiúkkal, és akkor kinek mennyi udvarlója van, ki mennyire népszerű, azért ott nagyon sok olyan érzékeny pont van, ami úgy feszegetheti. Fiúknál is, de fiúknál meg szerintem inkább kisebb korban, jobban, és akkor ahogy nőnek, úgy meg a kevésbé. Illetve hát azért, ami egy nehéz pont, tehát egy azonos nemű testvérrel hajlamosabb összehasonlítgatni magát a másik testvér, és esetleg ugye bizonyos téren kevesebbnek érezni magát. Itt a szülőnek nagyon kell vigyázni arra, hogy mindenkit a saját egyéniség és a saját értékei szerint ugye hasonlóképpen kiemeljen, dicsérjen, és akkor esetleg, hogyha, mert ugye általában a testvérek azért nem egyformák, tehát hogyha mondjuk egy családban nagyobb érték az, hogyha akár a reáltudományok terén teljesít, akkor azért ne hagyjuk veszni a kis művész lelket, hogyha egy ilyen, tehát azért őt is hasonlóképpen biztassuk, dicsérjük, értékeljük az ő eredményeit, az ő területén, vagy az ő erősségeiben, úgyhogy ez szerintem fontos.
Szülőként hogyan tudjuk támogatni azt a folyamatot, hogy az első szülött elfogadja, vagy jobban megszokja ezt az új helyzetet? Szokták mondani, hogy jót tesz a kapcsolatnak, akár az anya-gyerek, apa-gyerek kapcsolatnak az, hogyha közös időt töltenek el ilyenkor külön a testvértől.
Gyakorlatilag félig meg is válaszoltad a kérdést, mert valóban, hogyha már le tudnak csípni egy-egy kis fél órát, órát, amit így külön töltenek vele, az például nagyon-nagyon sokat számíthat, hogy érezze azt, hogy ő is azért egy nagyon fontos pont a családban, illetve egy fontos szereplő. A másik, ami még sokat segíthet, hogy egyrészt fel kell készülni arra, hogy ilyenkor a gyerekek visszacsúszhatnak egy korábbi fejlődési szakaszban. Egy olyan gyerek, aki már régóta szobatiszta, újra bepisilhet. Illetve sokszor produkálhatnak olyasmit, ami ilyen csecsemőszerű viselkedés, hogy ők is kapnak figyelmet. Na, ilyenkor nagyon észnél kell lenni. Egyrészt nem szabad megszidni azért, mert ő ilyen jeleket produkál. A másik, ami nagyon fontos, hogy a korábbi rituálékat, ami mondjuk egy esti mese, vagy ő mosta meg a gyermek haját fürdetésnél, vagy bármilyen, ami apróságnak tűnhet, de a kisgyermek életében nagyon fontos tényező, és nagyon sokat segít abban, hogy a biztonságérzete az megmaradjon. Na, ezeket fontos megtartani. Elképzelhető, hogy a kisbaba napirendje miatt esetleg ugye az apukának kell néha átvenni a helyet, de hogy nagyon fontos, hogy ezeket tudják tartani azért, hogy ne érezze azt, hogy ez a változás ez számára kizárólag negatívan történhet meg, illetve amikor pedig egy kicsit ilyen, ő is ilyen csecsemősködik, akkor azért tényleg itt is meg kell találni azt a határt, hogy ne menjünk bele teljesen a játszmába, tehát hogy most akkor őt ne kezdjük el a már meglévő önállóságát a gyereknek visszabontani, viszont azért fogadjuk el, érdemes ilyenkor a humorhoz nyúlni. A gyerekek egyébként is imádják a humort, az nagyon sok feszültséget old, nagyon sok a hangulatuk is javad, mindenkinek. Tehát ezt szerintem úgy az embereknél általában nagyon jól működik, hogy ha például ő tényleg úgy elkezd babázni, akkor el lehet egy kicsit ezt játszani, hogy akkor ölbe vesszük, ringatjuk, és akkor kicsit így direkt eltúlozva, kikarékírozva mondjuk neki, hogy jaj, pici babuskám, kicsit úgy megnyomogatjuk az arcát, meg mondjuk, hogy jaj, hát akkor hozzunk neked is pelenket, és akkor ilyenkor ő is elkezd nevetni. Tehát, hogyha abszurditásokba megyünk, akkor ő is érzékel, és akkor idővel egy kicsit lehet, hogy benne is jobban helyre, hogy hát, ő persze, hát azért most ismerjük be. Én már nem vagyok picike, de amit mondtál az elején, valóban a külön töltött idő, hogyha összejön, mert azért az újszülött csecsemők igen változatos temperamentummal születnek, és nem mindenki engedi meg annyira az anyukának, akkor azt is érdemes megoldani. Illetve ha mégsem jön össze, egész nyugodtan lehet nyíltan kommunikálni erről az első szülöttel is, hogy látod, sajnos ő nehezen alszik el, most ezt nehezen oldjuk meg, de hogyha már jobban tud, akkor egy kicsit így terveket szűni, amit majd akkor lehet megvalósítani, amikor picit nagyobb már. Tehát biztatni arról, hogy azért bármi is van, ezek átmeneti állapotok.
Milyen extrém helyzetekkel kerestek meg esetleg téged, ami mondjuk már szakember bevonását igényli?
Olyan kifejezetten extrémet nem tudnék mondani. A szülők szerintem ilyenkor hajlamosok megijedni, meg amit nagyon gyakran tapasztalok, bár ez nem lesz extrém, nem pontos válasz a kérdésre, de hogy az anyukában bűntudat van. És azért az érdemes enyhíteni, hogy ő azt a figyelmet, amit az elsőnek szentelt, nem fogja tudni ugyanúgy produkálni, de ez nem probléma. Ami inkább extrémnek tűnhet, és ott viszont valóban beavatkozás, tehát hogy komolyabb beavatkozás szükséges, amikor ugye az édesanyát a gyermekágyi depresszió megtalálja, és nem tud úgy jelen lenni gyakorlatilag egyik gyermek életében sem, ahogy ő szeretne, és ez azért neki egy nagyon sok fájdalommal nehézsége járó időszak, ugye ilyenkor lehetnek olyan gondolatai, ami további bűntudatot okoz neki, és haragudhat magára, hogy ő miért nem képes úgy szeretni a gyermekét, ahogy szeretne. Olyankor fontos azért a beavatkozás, tehát inkább én azt gondolom, hogy szülői részről. Gyermeki részről pedig inkább akkor produkálódhatnak extrém helyzetek, hogyha tehát, hogy az eredményezhet, és ezt inkább úgy is mondom, hogy prevenciós célra, hogyha az anyuka nagyon másképp viszonyul a két gyermekhez. De ott is azért elsősorban az anyuka szorul támogatásra, tehát erre nagyon vigyázni kell, hogy hasonlóképpen forduljak hozzá. Aminek az egyik szerintem klasszikus csapdája az, hogy sokszor hajlamosabbak a szülők a nagyot leszidni mindig. Viszont a kicsi pedig ugyancsak, hát hiába gyerek azért, neki is van esze, és nagyon gyorsan leképezi ezt a játszmát, hogy bármi történik, a nagy lesz leszidva, tehát hogy erre is nagyon ügyeljünk, hogy duplán vizsgáljuk meg ezeket a helyzeteket, nem biztos, hogy a nagy csinálta, vagy sokszor lehet, hogy a kicsi kiprovokálta, de mi már csak a végeredményre érkezünk oda. De ugye úgy a nagyon extrém inkább szerintem valóban a posztpartum depresszióból fakadhat, illetve abból, hogyha a gyermek eleve nem neurotipikusan működik, tehát hogyha teszem azt, van egy ADHD, egy autizmusa, ahol mondjuk, tehát egy autista gyermek nagyon nehezen tudja fogadni a változásokat. De azt is, hogyha abba kell hagyni az a játékot, mert ebéd jön. Na most egy ekkora változás még nehezebb. Tehát ott azért a szülő felkészület arra, hogy erősebbek a reakciók, és azért ott valóban érdemes szerintem már a terhesség során autizmusban jártas szakember segítségét kikérni, vagy tényleg bármilyen ilyen idegrendszeri állapotról beszélünk, hogy olyan specifikus módszerekkel készítsék fel a gyermeket, amit ő is jól tud értelmezni, és legyenek a tarsolyukban olyan kis verziók, vagy olyan kis megoldások, amiket bizonyos helyzetekben elő tudnak húzni, hogy akkor most mivel terelik el a figyelmét, ha már nagyon belelovalja magát akár egy rohamba, tehát ilyenekre gondolok például.
Nagyon változatos konfliktusokat tud generálni a testvérek között, akár egy nagyon kicsi történés is. Hol kell éreznünk azt, hogy beavatkozzunk ebbe a konfliktusba? Egyáltalán be kell-e mindig avatkozni? Mivel teszünk jót szülőként?
Természetesen nem muszáj mindig beavatkozni, főleg, hogyha már a kicsi is nagyobb, tehát hogy úgymond meg tudja védeni magát. Mert hát néha egymás között jó, hogyha ezt le tudják zongorázni. A szülők nagyon gyakran megijednek a verekedéstől, hogy úristen, verekednek, mi lesz, verekednek. Hát nem akarok senkit se elszomorítani. Azok a testvérek, akik között kicsi a korkülönbség, általában verekednek. Ezt nem tudjuk. Nehéz ezt elkerülni, mert hogy még nincsenek azon az érettségi szinten, hogy a konfliktusaikat beszélgetéssel oldják meg. Ez el fog következni, de nem várhatunk el olyasmit tőlük, amire nem képesek. Most az, hogy egy picit kap a másik, előfordulhat, ha mi nagyon megijedünk, akkor ugye nem segít rajta. Természetesen soha nem szabad ezt hagyni, tehát hogy ilyenkor közbe kell avatkozni, de saját magunknak erőt adhat az, hogy azt mondogatjuk, hogy ez természetes, ez előfordulhat, itt senki nem ilyen kis gonosz, meg nem kis rossz indulatú, hanem gyermek, pici gyermek, és ez így van, de olyankor azért érdemes, tehát hogy azért ne sérüljön senki, illetve fontos, hogy alternatívát tudjunk nyújtani, tehát hogyha az egyik testvérünk nagyon dühös, akkor azért felkínálhatjuk neki azt, hogy megértjük a dühét, és hogy ez nehéz, de akkor most próbáljuk ki azt, hogy akkor most a párnát ütögetem meg, mert neki nem fáj, a testvérnek ellenben fáj. Illetve lehet egy kicsit megakadályozni azzal is, hogy akár, bár ez már nagyobb korban működik, hogy akár egy kicsit így beosztjuk a játékoknak az idejét, hogy akkor most egy pici időt ő, egy pici időt a másik, és ezt akár homokórával, vagy telefon beidőzítésével, vagy bármilyen sütőórával, amit így lehet tekergetni, és egy bizonyos idő után ugye elég idegesítő hangon megcsörren, tehát hogy ezekkel is lehet egy picit szabályozni. Ez ideig, óráig működik, de legalább amíg működik, addig egy kicsi nyugi van, tehát hogy azért csodát ne várjunk, mert hogyha túl nagyok az elvárásunk, akkor csalódottak leszünk. Ha elfogadjuk, hogy ez így van, és ezt az időszakot egy kicsit át kell vészelni, az jó lehet. Esetleg még a baleset veszélyes helyzeteket érdemes kiküszöbölni. Ugye nagyon sokan szeretik, ha együtt fürdenek a testvérek, de azért főleg ellenkező neműeknél én ezt nem erőltetném. Egyrészt a fürdőkádban való verekedés az például kifejezetten veszélyes, ugye sokkal csúszósabb, meg élesebb ott a helyzet. Másrészt nem előnyös, még pici korban jobb, de később azért ez mégiscsak egy ilyen túlszexualizált helyzet, akárhogy is nézzük, és nem érdemes a gyerekeket ilyen helyzet. Akár a szülővel közös fürdésnél, és bár ez ugye most nem kifejezett téma, de hogy azért itt megjegyezném ezt is, hogy nem érdemes erőltetni. Tehát legyen meg mindenkinek az a saját kicsi ideje, amikor ő önmagával foglalkozhat. Nem bűn, tehát, hogy most ettől nem traumatizálódik senki, nehogy megijedjen olyan hallgató, akinek együtt fürdenek a gyerekei, de alapvetően azért szerintem nem muszáj ezt úgy nagyon forcírozni.
Hogyan tudunk jót tenni ilyen helyzetben, amikor a két testvér összeverekedik mondjuk, akkor megpróbáljuk kideríteni, hogy na de ki kezdte. Ez ugye vélhetően elvihet minket egy másik irányba, amit az előbb mondtál is, hogy nem biztos, hogy a nagy kezdte, de ő már mondjuk egy reakció volt az akcióra. Hogyan tudjuk ezt jól kezelni?
Szerintem nem érdemes nagyon faggatni, mert hogy egy főleg óvodáskorban, meg még az előtti korban teljesen az a fajta kérdezgetés, hogy miért csinálta, mi történt, azért sokszor eredménytelen, mert hogy a gyerekek ilyenkor egyrészt hajlamosak azt mondani, amit hallani szeretnénk, úgy ferdül egy kicsit úgy az igazság, és hogy igazából szerintem inkább a fókusz arra kell menjen, hogy a szülő megértéssel forduljon mind a két gyermek dühe iránt, tehát hogy ez egy létező jelenség, szoktunk dühösek lenni, ez rendben van, csak akkor ne egymáson töltsük ki. Tehát, hogy inkább arra menjen a fókusz, és az, hogy mi történt, hogy történt. Ha a gyermek magától mondja a sérelmét, akkor mindenképpen hallgassuk meg. De szerintem a vallatgatásnak semmi értelme nincsen, tehát az teljesen haszontalan ilyenkor.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a testvérféltékenységről hallhattak, és ennek kezeléséhez kaphattak hasznos információkat Sipos Gál Eszter óvodapszichológustól. A 2024. február 20-ai adás ismétlését hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Birincsik Márton és Kvaszinger Jenő nevében is a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk előző heti témánkat. Vendégünk Szöllős Luca Léna pszichológus, akivel hivatásáról, az önismeretről, a női szerepekről és a felgyorsult világunk okozta nyomásokról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
Szerinted a világunk mennyire egocentrikus? Most mit látsz egyébként a társadalmon?
Megjelenik akkor, amit te mondasz, hogy ez az én, és az én az meg, hogyha picit így más szót használunk, akkor egy ilyen individualizmus, hogy az én sikerem az önmegvalósítás. És ha Maslownak a piramisából indulunk ki, ami egy olyan piramis, hogy milyen szükségleteink vannak, annak a legtetején áll ez az önmegvalósítás, a legalján pedig az alapvető szükségleteink ellátása. És ő valahogy ebben azt is érzem, hogy akár az is meghatározza, hogy én mondjuk az individualizmusom, vagy az én megélésem, önmegvalósításom, valahogy azon is múlik, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt, mondjuk gazdaságilag nem úgy álltunk, mint most. Tehát egy ilyen alapokon nyugvó társadalomban az, hogy én már tudok azon gondolkodni, hogy én hogy vagyok, hogy milyen esztétikai, vagy önmegvalósítási értékrendi, vagy kulturális tapasztalatokat akarok magamba szívni, az egy sokkal elérhetőbb cél, mint mondjuk tényleg 100 évvel ezelőtt. A tudás megszerzés is mennyivel egyszerűbb. Felnyitom a YouTube-ot, és megcsinálom azt, és megtanulok gitározni, ukulelézni, bármit, amit szeretnék, mert hogy elérhető. Úgyhogy ez az én, ez tényleg központba került, tehát sokkal könnyebb önmegvalósítónak lenni. Hát ezeknek megvannak a maga kihívásai is, ilyen, hogy ezzel egyébként sokan jönnek hozzám, hogy általában az önfeláldozóak, hogy mi van, ha narcisztikus leszek. Úgyhogy ez egy izgalmas téma.
És annyira közhely, mert talán ez is nem az a narcisztus. Tehát a párkapcsolatok egyik fő problémájaként emeljük ezt ki, hogy na, ő biztos narcisztikus, és azért ment tönkre a kapcsolatunk, és fölismertem, hogy ő ezt csinálta, mert hogy ezek a jelek. De azért ezt nehéz felismerni, nem?
Hát nem könnyű, igen, abszolút, de vannak olyan alapvető visszatérő pontok, amikre tudunk alapozni, de hogy ez most egy elég jelenkori helyzet, meg ez egy ilyen címkeként használjuk most elég gyakran.
Nőként párkapcsolatban hogyan tudunk mi kiteljesedni, egészségesek lenni, és ha vége van a párkapcsolatnak, akkor esetleg egy szakítás, egy fájdalmas elválás, vagy egy gyász során hogyan tudjuk ezt helyre rakni magunkban? Kicsit ez is egy tágabb téma, de talán, hogyha egy-két segítő pontot, mondatot mondasz ehhez, akkor ezt köszönöm.
Na hát az egyik kedvenc példám erre, ez a Gottmannak az egyik eszköze, ez az 5-1 arány. Ez az 5-1 arány szerintem egy csodálatos iránytű nekünk, ami igazából arról szól, hogy tehát az egyes szám azt jelöli, hogy egy negatív esemény a mi párkapcsolatunkban, az 5-ös szám meg az, hogy 5 pozitív esemény a mi párkapcsolatunkban. Tehát ez az ideális szám, tehát egy negatív eseményre 5 pozitív jut, ha jut a párkapcsolatunkban, akkor az egy stabil jó párkapcsolat. Persze a nagyon-nagyon jó párkapcsolatban ez lehet 20-1 arány is, tehát egy negatív eseményre 20 pozitív. Tehát mondok egy példát, mondjuk a egyszer mi összeveszünk, akkor általánosságban, összességében erre az összeveszésre mondjuk jut, nem tudom, 2 darab dicséret, egy puszi, egy meglepetés, egy ölelés, érintés, tehát hogy ezek összességében valahogy felveszik ezt az 5-1 arányt. És ezt azért valahogy érezzük, tehát nem kell számolgatni egy nap, hogy hány negatív, hány pozitív dolog történt velünk, de azért nagyjából tudjuk ezt érezni, hogy most feljebb van, vagy lejjebb van ez a kis iránytűnk, vagy aránypárunk ebben, és hogyha ez picit lejjebb lankad, tehát hogyha mondjuk azt mondom, hogy 3-1, akkor Gottmanék azt mutatták ki a kutatásaikban, hogy akkor ott már azért sejthető, hogy annak lesz egy nem olyan jó vége, mert hogy ez valahogy tükrözi a mi elköteleződésünket is, hogy ha elkötelezett vagyok, akkor én abban a pozitív csomagban vagy mérlegben szeretek többet tenni, tehát akkor lehet, hogy tényleg 20-1 arány nagyon simán meg lesz. Ha viszont nekem kicsit csökken az elköteleződésem, akkor viszont kicsit kevesebbet teszek ebbe a mérlegbe. Persze ez oda-vissza hat, hogyha nagyon sok a negatív, akkor már nincsen annyira akár motiváció, vagy elköteleződésen a betenni, és itt meg amivel jön, az meg a kommunikáció, hogy vajon mi történik e mögött, hogy az elköteleződésem csökken, vagy esetleg elhidegülök egy picit a páromtól, és akkor ezt vissza lehet tornázni a kommunikációval megint 5-1-re.
És hogyha ezek megbomlanak, és akkor ezek az arányok oda juttatnak minket, hogy mondjuk vége lesz a párkapcsolatnak, és jön egy mondjuk nem túl szép szakítás, akkor ezt hogyan tudjuk feldolgozni magunkban?
Hát azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben hát nagyon fontos két eszköz van szerintem. Az egyik a jelentésalkotás, tehát hogy elkezdek már magamtól is összefüggéseket keresni ebben, megérteni, hogy mi történt, feldolgozom ezt a dolgot. A másik meg egy olyan fontos dolog, hogy amikor valamilyen traumát szenvedünk el, például egy ilyet, hogy mondjuk megcsalnak, hát ez egy borzasztó jelenet az én életemben, amivel egyedül vagyok. És ez a trauma, vagy akár bármilyen trauma, valahogy sokszor arra sarkal minket, hogy annyira ne osszuk meg. Tehát a trauma sokszor először izolál bennünket, mert társas lények vagyunk, és félünk a megszégyenítéstől. Tehát alapvetően azt gondoljuk, hogy ezt mi majd magunkba rendezzük, és utána kilépek újra az emberek közé, minden rendben van. Viszont azt is kimutatták kutatások, hogy egy ilyen trauma megélését követően az egyik hatalmas gyógyító eszköz az a közösség. Tehát, hogyha közösségbe kerülök, ahol hasonlókat megértek az emberek, akkor már az, hogy megértenek, már hozzásegít ahhoz, hogy én egyre jobban lehessek. Mindenképpen a közösségi élet szerintem az egy szuper választás. Hogyha vannak barátaink, akkor velük még egy kicsit biztonságosabb is, mert ott akkor nem élem meg azt a megszégyenülést, hogy biztonságosabban érzem magam, hogy behozhatok ilyen témát, hogy mi történt ebben a kapcsolatban.
Szóval már itt többször a felgyorsult világról, a mostani helyzetképről, ami sokszor nem annyira fényes. Minket, nőket hogyan érint, és milyen negatív hatásai vannak, és esetleg hogyan tudom kikerülni azokat a negatív hatásokat, hogy ne arra figyeljek, hogy a közösségi médiából mit látok, mit szűrök le, hogyan pörgetem végig az ismerőseim profilját, és mi jön le nekem belőle, ne vonjam magamra, és ezt a felszínt én elkapcsoljam be a saját életem, és ne ahhoz viszonyítsam magam.
De egy nagyon aktuális téma, mivel hogy tényleg nőként, meg akár férfiként is az ő testképükre is hatással van, tehát hogy ez egy nagy létező probléma vagy nehézség. Annyira fontos ez a téma, hogy Hollandiában, az egyik városban limitálják, szabályokhoz kötik, hogy hirdetésekben hogy jelenhet meg a női test, vagy a férfi test, hogy ne legyen a fiatal lányoknak a gondolkodására negatív hatással. Tehát, hogy akár azt feltüntetik, hogy retusált tartalom, filterezett tartalom, és az, hogy hogyan öltözködnek a modellek, az arra is vannak ilyen keretezések. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, hiszen ha abból kiindulunk, hogy a közösségi médiának csupán a fogyasztása hozzájárulhat ahhoz, hogy én hogyan gondolkodok a testemről, akkor ennek a komfortálása vagy biztonságosabb közlésre az jó hatással lesz én rám. Tehát, hogyha én tudom ezt szabályozni akár az én életemben, az én social media eszközeimben, az egy nagyon jó dolog. Már akár azzal, hogy tudatosan megválasztom, hogy milyen platformot választok. Tehát, hogyha mondjuk van egy híresség, akit én nagyon szeretek, és szívesen fogyasztom az ő tartalmait, ott is meg tudom választani, most a YouTube-ot nézem, ahol mondjuk ő a nyaralásáról mondjuk egy félórás epizódot beszél, amelyben pozitív dolgok, negatív dolgok vannak, akkor ez egy ilyen kerekebb csomag. De hogyha mondjuk az Instáját nézem meg, akkor meg lehet, hogy ezeket a luxus kivitelű képeket látom, ahol azt látom, hogy milyen csodálatos élete van, mennyire gyönyörű, milyen anyagi helyzete lehet. Tehát, hogy már azzal, hogy én mondjuk a YouTube videóit fogyasztom, lehet, hogy sokkal jobban leszek az én külsőmmel és a gondolkodásom is egy elfogadható, tehát én magam a gondolkodásommal és a testemmel elfogadottabban fogom érezni magam, mint mondjuk ha az Instáját. Tehát, hogy már ez egy tudatos választás lehet részünkről.
Te úgy vagy szép, mint a tenger. Úgy vagy szép, mint maga a szépség. Sejtem, kívánja már oda lépnék, oda mennék, én oda mennék, neked odaadnám magam, odaadnám a csoda partján. Én oda mennék, igen, oda mennék, neked odaadnám, odaadnám magam, odaadnám.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Szöllős Luca Léna pszichológussal beszélgetünk a hivatásáról, az önismeretről, a női szerepekről és a felgyorsult világ okozta nyomásokról.
A digitális detox az mennyire segíthet? Mert ma már ez is kezd bekúszni közénk, ami nem baj szerintem, mert ennek is van pozitív hatása, hogyha időlegesen lezárjuk, elzárjuk magunkat, mondjuk teljesen a telefonjainktól, laptopunktól, stb.
Abszolút egyetértek veled, én is úgy gondolom, hogy időszakosan nagyon jó, hosszú távon ő növeli ezt a FOMO-t, azt az érzést, hogy mi kimaradunk valamiből, tehát, hogy ha időszakosan meg tudjuk tartani, az szuper. Az én egyéni élményem az egyébként az, hogy én szombatonként szoktam azt, hogy minimalizálom ezt a digitális hatást, és ezt most már így a barátaim is tudják, hogy szombaton nem azért nem válaszolok, mert dühös vagyok rájuk, vagy megsértődtem, hanem azért, mert ez egy olyan nap, amikor picit másra fókuszálok.
A stresszkezelésről szeretnék még pár gondolatot ejteni, illetve a stresszkezelésről beszélni, hiszen akár ez is vezethet oda a digitális médiának a hatása, hogy stresszesek leszünk. Az életünkben hogyan kezeljük az egyes stresszes helyzeteket, és mikor tudjuk jól kezelni, vagy helyén kezelni ezeket?
Na hát a stressz az egy mindannyiunknak a életének a része, úgyhogy erre, ha vannak technikáink, az tényleg csodálatos, mert kicsit segíti ezeket a kilengéseket kezelni. Alapvetően ez egy jó válasz tőlünk, tehát hogy a szorongással, a stresszel alapvetően akkor nincsen probléma, ha veszélyt jelez. Ha viszont folyamatosan veszélyt jelez, vagy olyankor is jelez, amikor mondjuk már nem kéne, vagy még nem kéne, akkor már ott problémát okoz. Én úgy szoktam ezt picit így elmagyarázni, hogy nagyon izgalmas, ahogyan van egy optimális stressz szintünk, ami mi elműködünk, nem unatkozunk, de nem is vagyunk túl stimulálva. Tehát ez az optimális stressz szintünk, ez egy nagyon jó vezérfonál nekünk, hogy mi az, amit mi szívesen bírunk így nap, mint nap. Ha viszont ez egy picit magasabb, akkor viszont kétféle módon tudom ezt csökkenteni. Vagy úgy, hogyha fölviszem, hogyha fölemelem ezt a stressz szintet mondjuk egy mozgással, akkor a mozgás hatására az én stressz szinten megint visszamegy az optimális stressz szintre, vagy egy picit alá. Tehát akkor így kimegy belőlem ez a szorongás.
Tehát mondjuk a sporttal tudjuk ezt akkor nem tartani?
Igen, igen. Vannak olyan szorongásoldás technikák is, amikor például van ez a testrázás, ami egy traumagyógyításnál is szokták néha alkalmazni, ami arról szól igazából, hogy benyomsz valami jó kis zenét, és úgy rázod magad, ahogy jól esik, mert hogy az állatok egyébként bőrüket tudják rázni. Ők ezzel így lerázzák a feszültséget magukról. Tehát a kutyánkat leszítjuk, akkor ő a bőrét így megrázza. Vagy amikor a macska, nem tudom, leküzdötte az egeret, akkor is megrázza ő is a bőrét. Tehát ott van egy ilyen kisülés
ennek. Tehát akkor az állatoknál is működik a stresszoldás?
Bizony.
És a légzésünkkel mennyire tudunk ezen segíteni? Mert úgy tudom, hogy ugye ez a tudatos számolás, azt hiszem, hogy 4 ütemes légzés talán, ez is segíthet a feszültség levezetésében.
Jól mondod, mert ez az, ami a másik, hogy tudom úgy csökkenteni a stresszt, hogy picit felnyomom, és akkor utána leesik ez a stressz szintem, vagy tudom úgy csinálni, hogy akkor én elkezdem ezt a békés nyugalmi állapotot előállítani, kvázi picit mesterségesen, akár egy légzés technikával. És például ez a 4 ütemi is nagyon jó. Egyik nagyon egyszerű és nagyszerű, nem látványos technika, ez a színlégzés. Beszívom a kedvenc színemet, kifújom a kevésbé kedvenc színemet, és akkor ezzel is egy picit színeket, akár önmegnyugtató gondolatot. Tehát, hogyha mondjuk a munkában stresszes vagyok, az egy nagyon-nagyon jó mondat lehet, hogy ha én ellazulok, meg tudom oldani, értékes ember vagyok, vagy valami olyan, amilyen mondat nekem ott így megérkezik, azt mondjuk beszívom, és akár kifújok egy ellazító valamilyen mondatot, hogy akár tényleg ez az ellazulok, vagy érzem, ahogyan elpihen a kezem, vagy valahogy így arra fókuszálni, hogy én ezt a stresszmentes állapotot be tudjam állítani.
Mikor érdemes szakembert felkeresni ezekkel kapcsolatban?
Hát én azt gondolom, hogy alapvetően rosszul nem járunk a szakember választásával, tehát hogy mindig egy izgalmas utazás lehet ez. Persze a pszichológustól is függ, de hogy alapvetően ez egy jó dolog, ha ide eljutunk, de hogy ennek igen van akár egy anyagi kerete, vagy egy időkerete, amit ez igényel. Így ezt érdemes átrágni magunkban, hogy mi az, ami segít, elég-e az, amit én tudok kapni segítséget a könyvek által, vagy az internet által, vagy nem tudom, a családom által, vagy azt hiszem, hogy ezek mind ugyanabban a körbe eredmény, tehát hogy jutatnak vissza, tehát nem segítenek, akkor szerintem nagyon-nagyon jó választás lehet egy szakember.
A műsorunk vége felé beszéljünk egy kicsit arról, hogy neked van-e a szakmában példaképed, és hogyan viszonyulsz hozzájuk, mit tanulsz te tőlük?
Hú, hát ez egy szuper kérdés. Alapvetően azt gondolom, hogy nagyon sok szakembertől tudok meríteni, így szakmailag, akár Limpárinétől, vagy Pálferének a humoros előadó stílusából, de hogy nagyon-nagyon sok embernek a valamilyen hihetetlenül értékes és inspiráló tud lenni. De egyébként közvetlen kollégáimtól is. Tehát ha most így az én közösségemet tekintem, nekem az hatalmas nagy hálával tölti el a szívemet, hogy vannak intervíziós csoportok, tehát ez az intervízió azt jelenti, hogy több hasonló képzettségű ember beszélget a hivatásnak a nehézségeiről és ezekről a témákról. Ezek nagyon-nagyon megtartóak tudnak lenni, de akár egy képzés is úgyhogy ott is hihetetlenül sok jó szakemberrel találkoztam már, aki nagyon inspirálnak.
És még egy utolsó kérdés felé. Milyen céljaid vannak most a jövőben? Nézzel, mondtad, hogy most egy képzés közepén tartasz.
Hát nekem valahogy a célom az, hogy mindenkihez eljusson a segítségnyújtás. Így ennek a szárnyét próbálom most így nyitogatni, hogy hogyan lehet ezt megteremteni, mert ez személy szerint nekem nagyon-nagyon fontos. Most ez például úgy néz ki, hogy évente egyszer csinálunk egy ilyen szakemberekkel, barátokkal egy olyan kihívást, aminek keretében egy alkalmas ingyenes beszélgetéseket tartunk bárkinek. Általában az ilyen október-novemberben kezdjük, és 10 héten át csináljuk. Ebben az időszakban valahogy ezt a mindenki is megtapasztalhatja az empátiát, a törődést és az elfogadást, ez kerül fókuszban. Úgyhogy abban reménykedem, hogy ezzel egy picit jobb helyet tudjuk tenni a világot, és valahogy létrehozni azt, hogy merjünk segítséget kérni, mert ez egy iszonyatosan fontos. Nagyon jó lenne, ha mindenkihez el tudnánk juttatni a segítségnyújtást, és annak a lehetőséget és segítséget merjek kérni. Ugye ez egy nagyon fontos dolog.
Én köszönöm szépen a beszélgetést, és további nagyon sok sikert kívánok neked.
Én is nagyon köszönöm.
Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat követem. Ha lenne még egy esély, hogy rám találjanak, maradok, hisz oda át, az idő megállt, nincsen már tovább. Sokan elítélnek, azt sem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra. Se baj, ha feketén ragad. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. Már nem tudom, hogy mi van, azt sem, hogy ki vagyok. Utamat járom, folyton vezetnek a csillagok. Ha tudnám, hogy te merre jársz, vagy itt most hol lehetsz, a nyomodba erednék rögtön, nem engedném, hogy elfeledj. Az élet birtokol, de szembeszállni vele élvezet, s ha egyszer odébb állnál, hadd repítsen el a képzelet. És majd, ha tévedésből találnál jobb utat, ne nézz soha vissza hátra, hagyj magad mögött a gondokat. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szöllős Luca Léna pszichológussal a hivatásáról, az önismeretről, a női szerepekről és a felgyorsult világunk okozta nyomásokról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.